Szervusztok, ismét itt vagyunk az Okos Utas magazinnal a Rádió Cafén. Ács Gábor vagyok, és most nem teszem fel a szokásos kérdést, hogy hova utazunk, mert ha most felsorolnánk, hogy hova fogunk utazni egyrészt, akkor az elég sokáig tartana, másrészt még ezt a felsorolást sem pontosan tudjuk, mert hogy hajóutakról fogunk beszélgetni ismét. Korábban már volt ilyen adásunk, hogy éppen hova fogunk hajózni, azt én még ebben a pillanatban nem tudom, de az biztos, hogy a vendégem, a mai műsorban Hajdú Pásztor Petra, a Click & Cruise alapítója, ügyvezetője. Szervusz!
Sziasztok!
Amikor erről beszéltünk, akkor a saját kutfőből és saját tapasztalataink alapján próbáltuk összerakni, miután átmentünk mindenféle procedúrán, volt, ami félre sikerült, volt, ami meglepődtünk, hogy nem úgy működik, ráébredtünk, hogy hát itt bizony a jó ajánlatoknak a megtalálása, meg az elkerülése a csapdáknak, az nehezebb, mint egy egyszerű, az sem kevés, de mondjuk a fapados repülőjegyeknél, meg mondjuk akár a vonat tarifák Európában mind elég bonyolult tud lenni, rá lehet fázni, na, de itt, ami a hajókirándulásoknál van, ez is azért elég kemény tud lenni, hogy ha tényleg el akarjuk kerülni a csapdákat. Ezeket próbáltuk föltérképezni, de annyi minden apróságra nem kerítettünk sort, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy milyen az, ha valaki ezt egyrészt belülről látja, másrészt viszont olyan értelemben kívülről, hogy te is egy nagy rajongó hajós utazóból lettél, úgymond vállalkozó, aki ilyen céget alapít, amely hajóutakkal foglalkozik, úgyhogy ezeket futjuk most. Tehát aztán, hogy hova jutunk el, hol kötünk majd ki, azt még nem tudjuk, de biztos szóba fog kerülni néhány kedvelt útvonal, hajózási útvonal, cégek, szolgáltatások, meg persze akkor a csapdákról is beszéljünk mindenképpen. De akkor kezdjük a te sztoriddal, mert hogy te is sokat utazgattál, még nem eljutottál odáig, hogy ezt a céget megcsináltad, úgyhogy mesélj kicsit arról, hogy te hogyan keveredtél ebbe a világba.
Jó, hát igen, ez nekem egy hajós szerelemből lett projekt, és aztán most már vállalkozás, és mondhatom, hogy a gyerekemé vált ez a cég. Én először úgy találkoztam ezekkel a tengerjáró hajókkal, hogy én amikor Londonban éltem, akkor barátaim által volt lehetőségem részt venni egy hajós konferencián. Ott ennek a fajta utazásnak nagyon nagy hagyománya is van, és nagyon sokan is utaznak hajóval, jóval többen, mint itthon, de azért ezen dolgozunk, hogy felzárkózzunk. És egy ilyen konferencián Southamptonban léphettem fel először egy hajó fedélzetére. Ilyenkor ez egy kb. Félnapos program, van egy kisebb előadás magáról a hajóról, hogy mit kell tudni, meg a hajótársaságról, egy hajóbejárás, tehát kabinok, éttermek, bárok teljesen körbevisznek az egész hajón, és utána van egy kis szabad program, ebéd, egy-egy koktél, és az egyik ilyen koktélozás után, szabad programkor felmentem a hajó fedélzetére, a legfelső szintre, ahonnan beláttam a medencét, és egyébként mellettünk is álltak még hajók, és akkor ott volt egy ilyen pillanat, amikor eldöntöttem, hogy én ennek az iparágnak a részese akarok lenni, valamilyen úton, módon. Még nem tudtam, hogy hogyan, meg mi lesz ebből. Az alapvetően a végzettségeim nem feltétlenül kapcsolódtak ehhez az iparághoz, de azt én eldöntöttem, hogy akkor innentől kezdve hajózás. És többé-kevésbé emiatt is költöztem haza Londonból, hogy itt tudjak elkezdeni ezzel az iparággal foglalkozni. Ez egy érdekes gondolat volt, hogy majd itt sikerülni fog, hiszen kevésbé ismertek a hajók, mint odakin, nincs tengerünk.
Alacsony bázisról lehet nagyot nőni, igen.
Tehát ilyen szempontból ez egy furcsa megközelítés, de egyébként bejött, mert így kerültem el itthon egy utazási irodához, pont amiatt, hogy kevesebben ismerik, és kevesebben értenek ehhez az iparághoz. Így tudtam úgymond kezdőként, kívülállóként belecsöppenni az első hajós úgymond munkámba, ami egyébként marketing területem volt, tehát annyira nem állt távol tőlem, viszont életem lehetőségeként fogtam fel, hogy akkor én foglalkozhatok így a hajókkal belülről is, és nem csak utasként is. Mire itt már elkezdtem dolgozni addigra azért, mert volt egy 3-4 hajóút a hátam mögött, tehát akkor azért már így akkor nyaralásként.
Akkor tapasztaltad utasként, hogy működik?
Igen, hát meg sikerült elmenni ilyen ilyen utakra, rövidebbekre általában, de különböző hajótársaságokat próbáltam ki, tehát ott az volt a megközelítésem, hogy semmiképp se legyek az a fajta, aki csak egy irányhoz ért, szerettem volna ezt megérteni és megismerni, megtanulni igazából ezt az egész iparágat. És aztán az első utamon én erre teljesen ráfügtem. Uh-huh. Tehát, hogy onnantól kezdve szerintem évekig nem is voltam másfajta nyaraláson.
Ígértük ezeket a csapdákat, és most az üzleti részt megszakítva, neked utasként mi volt az első, amire, vagy volt ilyen, hogy megmaradt, hogy na, hát ezt nem így gondoltam volna, és nagyon odafigyelős dolog volt, és rá lehetett fázni.
Ijesztő volt nagyon az elején az, hogy mennyi szakkifejezés van ebben az iparágban, amit egyébként hajós cégek, meg hajókat értékesítő partnerek is használnak. Uh-huh. Az, hogy milyen kabin, tehát hogy maguk a kabinoknak az elnevezése, az, hogy kötelező borra való, egy csomó olyan dolog volt, van még mindig, aminek így utána kellett járni. És egy picit utána jártam az első foglalás előtt, hogy kb. Milyen fajta, hogy néz ki egy ilyen kabin, de egyszer csak így azt mondtam, hogy oké, akkor most ezt lefoglaljuk, és majd megnézzük, mi van a hajón.
És a tapasztalatok akkor jönnek, és kiderül, hogy még akkor is bőven van. Aha, a kötelező borra valóra majd mindenképp térjünk ki, ez egyik kritikus pont tud lenni sokszor, és ti erre találtatok megoldást, hogy ezt ti hogy kezelitek, mert hogy hol van, hol nincs, benne van az árban, nincsen benne az árban, fele van benne az árban, szóval a fene se tudja, hogy ez hogy megy sokszor a hajós cégeknél, és akkor a COVID környékén, alatta, előtte lett a saját cég? Vagy hogyan
COVID
volt az
előtt
indulás?
Kezdtem el hajózni, és költöztem is haza 18-ban, és aztán 19-től dolgoztam itthon egészen COVID-ig egy utazási uh-huh. irodának az irodájában. És aztán jött a COVID, ugye leálltak a hajók, és pont úgy jött maga a cég is, hogy amikor újra elkezdtek a földközi tengeren közlekedni, mindenféle szabályokat még akkor nagyon szigorúan betartva, akkor szerettem volna újra elmenni hajózni, mert én abban a másfél évben azt a pillanatot vártam, hogy mikor lehet újra hajóra szállni, és ott szembesültem vele, hogy jaj, hát ez nem úgy működik, hogy akkor te Magyarországról csak úgy foglalsz valamit magadnak, hanem ajánlatkérések, e-mailek, telefonok, egyebek. És így indult el a gondolat, hogy akkor ezt meg kéne reformálni, lehet jobban csinálni.
Hát akkor végül is hasonló, mint Richard Branson, aki olyan sokat várakoztatták a British Airways ügyfélszolgálatnál, hogy úgy döntött, hogy akkor csinálok én egy jó kis légitársaságot, hogy Amerika és Anglia között.
Egyébként a példaképem, ha ezt így
nem tudtam, de akár is ez volt. Hát ne vacakoljunk már, legyen már ez gyors, egyszerű a foglalási procedúra, és akkor erre hoztátok létre. A Click and Cruise-ban ketten vagytok akkor fő tulajdonosok, ugye? Illetve, hogy te voltál sokáig a mindenes.
Így van.
Viszont kellett egy jó fejlesztő, és akkor ő lett Ákos.
Így van, én vagyok az anyja. Sokáig egyedülálló anyaként neveltem ezt a gyereket, de aztán rájöttem, hogy hát egyrészt nem értek mindenhez, főleg a fejlesztéshez, másrészt pedig nagyon sokszor a nehézségeket is könnyebb ketten átbeszélni, megoldani, úgyhogy lett egy apja is a cégnek, Ákos személyében.
Arról sokat olvastam, és tök érdekes volt látni, hogy maguk a hajós társaságok, mintha egy nagy változásban lennének benne, és tényleg nem állt messze az a sztereotípia a valóságtól, hogy ezeken a nagy óceánjárókon, meg a kisebbeken is, most nem csak a legnagyobbakról gondolunk, mert hogy zárójelben, mikor kerül bele a fő hírfolyamba egy hajó, hát hogyha onnan robban ki a COVID, vagy amikor a világ legnagyobb hajója elindul 7-8 ezer emberrel a fedélzetén, tehát kb. Ez a két, nem? Amúgy igazából így jut el. De az, hogy nagy részt, most bocsánat, ennyire leegyszerűsítem, hogy német nyugdíjasokkal van tele, most ők lehet, hogy nem német, de hogy olasz. De hogy egyrészt nyugdíjasok ücsörögnek ott, és kötögetnek, esetleg kártyáznak, és hogy erről szól az egész. Ez valahogy, Én is elhittem egyébként, mert annyira ezt hallottam, ameddig én nem próbáltam ki. Mennyi volt ebből igaz? Az egyik kérdés, de ide kapcsolódik az, hogy mintha átálltak volna, és ilyen iparág elemzésekben az jött ki, hogy kifejezetten rámozdultak a fiatalokra a szolgáltatók, és nagyon-nagyon keményen el is kezdett nőni a fiataloknak a száma a hajós utakon. Hogy is van ez?
Igen, ez egyébként már Covid előtt elindult, tehát hogy rájöttek a hajótársaságok, hogy el kell kezdeni nyitni a fiatalabbak felé. Tehát, hogyha megnézed akár ugye kívülről is bármelyik hajót, azért messziről látod azt az akvaparkot, ami a tetején van, meg azokat a kötélpályákat, program lehetőségeket, az elég egyértelmű jelzés, hogy nem a nyugdíjasoknak szánják.
De ez csak olyan 5-10 éve indult, ugye? Vagy a legújabbakra raktak már ilyen nagy akvaparkokat, ha jól emlék.
Igen, kisebb csúszdák azért voltak már korábban is, de nem annyira rég kezdték el ezt új szintre emelni, és ugye egymás fölé licitálni azzal, hogy milyen extrák, csak nálunk van egy hatalmas hinta a tetején, csak nálunk van egy háromszintes gokárt a tetején.
Zipline pálya,
igen, tehát hogy ki tud ugye úgymond a másik fölé ígérni, ez az utóbbi években kezdtek el kijönni ezek a hajók, de azért az hozzátartozik, hogy ezeket a hajókat egy olyan jó 5 évre előre rendelik meg, tehát hogy ők ezt már így korábban prognosztizálták, hogy erre szükség lesz. Szerintem a Covid rá segített és felgyorsította ezt a folyamatot, hogy hogyan kommunikáljanak, hogyan próbálják meg elérni a fiatalabbakat és rávenni őket arra, hogy egyszer próbálják ki ezt a hajózást, mert ők is tudják, meg mi is tudjuk, hogy ha egyszer kipróbálod, akkor nagyon-nagyon nagy eséllyel vissza fogsz még menni.
És most már vannak is számok, ugye? Mert az első bálozók, hogy utána, és tényleg ez jött ki, ugye? Hogy elég nagy többségben vannak, akik folytatja.
90%, aki újra hajózik, és egyébként pont a millennial generáció az, aki a legnagyobb eséllyel újra hajózik. Hát az én generációm, úgyhogy őket nagyon, nagyon sokak tudtunk megszólítani itthon is.
És egyébként ezzel változott úgymond az útvonal kínálat is, hogy ettől, hogy a fiataloknak mi a jó? Inkább a több tengeri nap, vagy a több kikötés, több város fölfűzés, ahol meg lehet állni egy-két napra és
körülnézni? Abban annyira nem mozdult el, inkább abban, hogy milyen hosszú utakat lehet foglalni, és ugye az egyhetes utak még mindig a slágerek, de pont a fiatalok miatt, és azok miatt, hogy rájöttek, hogy ezt egy ilyen kipróbálásra is lehetőséget kell adni ezekre a 2-3-4-5 napos utakra, emiatt kezdték el feldarabolni, úgymond ezeket az egyhetes vagy a hosszabb utakat, és most az is látszik, hogy mivel ez bejött azoknak a társaságoknak, akik ezt először elkezdték, most már a úgymond tradicionálisabb amerikai hajótársaságok is, akiknek mondjuk hivatalosan eredetileg 12 nap volt szinte az összes útja a földközi tengeren, most már náluk is vannak a háromnaposok, a négynaposok, sok az egyhetes, mert látták, hogy ez működik.
Igen, ezt én is meglepve tapasztaltam, hogy a földközi tengeren az egyhetesből van a legtöbb, nagyon gyönyörű köröket lehet csinálni különböző kikötőkkel, talán csak Barcelona, meg Genova vagy Savona, ami biztos, de az olasz oldalon és a szigeteknél is lehet variálni, hogy hova menjenek, gyönyörűen körbe lehet érni egy hét alatt, de vannak kimondottan hajók, amelyek egész évben a 3-4 naposokat csinálják, és kétszer fordulnak. Ez egy érdekes új tendencia. Jó, fussuk át kicsit, hogy kik a legnagyobb szereplők, mert ugye nagy hajós konglomerátumokhoz tartozik egy csomó-csomó almárka. Kik a legnagyobbak, és olyan értelemben is, vagy olyan szempontok alapján is nézzük a sorrendet, hogy itt hogy lehet elkülöníteni a különböző szolgáltatókat. Itt ugye nincsen alapvetően úgymond fapados cég, mert egy alap és elég jó minőségű szolgáltatást nyújt mindenki, már csak étkezés, gasztronómia tekintetében is, mert hogy az összes étkezés benne van az árban, és csak a még extrább érkezés, étkezés a plusz fizetős, de hogy a kisebb hajók, nagyobb hajók, magasabb szintű, a luxuség, hogy néz ki a skála?
Nagyságrendileg 50 hajótársaság van, nincs egy konkrét vízválasztó, mert vannak ugye a kicsi hajók, akiknél most ő cruise line vagy nem cruise line-nak minősül, és ők is nagyjából 4 ilyen konglomerációba, ahogy nevezted, oszthatóak. Van a Carnival Corporation, akihez tartoznak például a Carnival hajótársaság, a Costa, aki mondjuk Magyarországon ismer, de ide tartozik mondjuk a Princess Cruises is, ami már egy amerikai és mondjuk prémium márka.
És a P&O, ugye? Amelyik
igen,
a brit,
ők pedig
a nagyon brit.
Ők a nagyon britek, ott főként ott lehet délutáni teázni.
Igen. Én imádtam, megmondom őszintén, igen, hozzájuk volt szerencse.
Igen, abszolút. És így konglomeráción belül szeretik azt, hogyha megvan a úgymond nagyobb közönséget kiszolgáló hajótársaságtól a prémiumon át a luxusig, és most már van egy külön ultraluxus kategória is, tehát hogy szeretik így lefedni a teljes piacot, mert azért az is látszik, hogy van egy olyan utas mozgás, hogy általában elkezdesz egy belső kabinban, utána fellépdelsz mondjuk egy lakosztályig, és aztán elkezdesz mondjuk prémium, illetve luxus kategóriát foglalni. Úgyhogy ezt szeretik így lefedni, és ami még érdekes, hogy nagyon sokszor azt is, ők is kezdeményezik azt mondjuk az ilyen hűségprogramok által, hogy próbált ki a testvér hajótársaságot, ami szintén hozzájuk tartozik, és akkor oda-vissza elismerik ezeket a pontokat, és át lehet lépdelni, tehát hogy van egy ilyen átjárás. Van ugye a Royal Caribbean Corporation, hozzájuk tartozik nyilván a Royal, meg ugye a Celebrity.
A Royalnak van a legnagyobb hajó, ugye? Az Icon of the Seas-zel ők kerültek,
igen,
az legnagyobb. Ők a legek. Aha.
Ők a legek. Ők elsősorban ugye családoknak, tehát ott is nagyon sok olyan extrát lehet találni, ami mondjuk sehol máshol nincs, például a jégpálya, a vízi színház, tehát hogy vannak olyan extrák, amit más nem tudott, vagy nem akart még megcsinálni. Nekik a prémium kategóriájuk a Celebrity Cruises, ami nagyon sokban hasonlít a Royalra, de inkább egy picit idősebb, kicsit nyugodtabb, kevesebb extrával, és hozzájuk tartozik, itt volt egy váltás, most már a Silver Sea lett az övék, ami pedig egy, hát nevezhetjük ultraluxusnak, ez a komornyik, minden kabin az egyébként lakosztály, mindenhez tartozik ugye a komornyik, kaviár, kirándulások benne vannak az árban, tehát hogy ez tényleg az a... Aha. Elmész, kifizeted, és semmire nincsen gondod.
De majd az Okos Utas magazinban inkább arról beszélünk, hogy aki az alapszinten utazik, ő neki mi van benne az árban, meg ott mire érdemes figyelni.
Igen, ott az elején nagyon jól ezt át kell látni, és meg kell érteni, és akkor utána tudja az ember értékelni, hogyha valami mást is.
És akkor a két, ugye ők mind a ketten amerikai tőzsdén jegyzett cégek, csoportok, és akkor van még a Norwegian Cruise Line, aki szintén az, nekik talán kevesebb albrendjük van, vagy kisebb a csoportok, ugye?
Igen, de nekik is azért megvan a kisebb hajók, az Oceana hajótársaság, és megvan a Regent, ami pedig ő abban leg, hogy azok a legdrágább hajók, tehát hogy ott vannak olyan lakosztályok, amikben eredeti Picasso-k vannak, és ott ilyen nagyon minden márvány, és az egy picit klasszikusabb, de náluk is megvan ez az átjárás a nagy hajóktól, egészen az ultraluxusig.
És egy nagyot még kihagytunk, az európai nagyot. Talán
az európai nagy.
Igen, az MSC jön szembe legtöbbeknek. Ők egy svájci, olasz csoport, vagy ők elsősorban
is
olasz?
Is.
Vagy,
igen, van irodájuk ugye Svájcban, de egyébként egy olasz családé, tehát ez egy családi, hát az egy családi vállalkozásnak nem nevezném, de
egy abból nőtt ki egy hatalmas csoport.
Igen. Ugye ők a teherszállításból indultak, és abból van még a bevételük jelentős része a mai napig is. Ezért sem érintette őket olyan rosszul mondjuk a Covid leállás, mint a többi társaságot, és egészen 2 évvel ezelőttig egy hajótársaságuk volt, és akkor nyitottak ők is egy ultraluxus márkával, ez az Explorer Journeys, ami átvezet ugye a felé, hogy legyen egy ilyen bővebb portfóliójuk, és azokat is ki tudják szolgálni, akik már idézőben mindent láttak az MSC márkával, és szeretnének valami újat. Próbálni.
Oké, hát akkor ennyit első körben, most aztán átkanyarodunk tényleg a tippekre, trükkökre, mire érdemes figyelni, illetve ezt hogy kezelitek, úgyhogy mindjárt folytatjuk az Okosutas magazint. Hajdú Pásztor Petra továbbra is a vendégem. Maradjatok velünk!